Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A műsor első fél órájában maratonfutás lesz a témánk. Egy visszatérő vendégünk, egy maratonfutó van itt velem a stúdióban, Horváth Péter, az UBM csoport vezérigazgatója. Szervusz, üdvözöllek ismét.
Szervusz, és én is köszöntöm a hallgatókat.
Nagyjából 8 hónappal ezelőtt voltál itt a Sportértékben legutóbb, és akkor megfogalmaztad a nagy célodat, hogy a világ 6 legismertebb, legközkeletűbb maratoni távját teljesítsd. Berlin, Boston és Chicago volt meg akkor neked, amiket lefutottál, ugye a 42 kilométert abszolváltad, azóta pedig meg lett London is. Milyen eredménnyel? Ugye az április végén volt. Hogyan érezted azt a futást, és akár a személyes céljaidhoz képest hogyan telt el ez a táv?
Hát ez abból a szempontból mindenképpen kivétel volt, hogy most rosszabb időt futottam, mint előtte. Tehát az előző három maratonom az olyan volt, hogy mindig sikerült túlteljesítenem az előzőt. Hát ez most nem úgy sikerült, de ezzel én készültem, meg számoltam. Itt azért, amikor az ember felkészül egy maratonra, akkor lehet, hogy azt könnyű gondolni, hogy így mondjuk egy fél évre erőre tervezve viszonylag egyszerűen meg lehet tervezni egy maraton felkészülést, de mindig közben jön valami, és hát nálam is ez volt. Volt egy 10 napos japán kirándulásunk a családdal, ahol gyakorlatilag annyira feszes programok voltak, hogy nem tudtam futni, nem tudtam rendesen.
Terveztél volna, vittél futócuccot?
Persze, nálam volt minden, csak egyszerűen ott maradt, tehát úgy érintetlenül haza is hoztam, és amikor újra nekiálltam futni, akkor már csak 2 hét volt hátra Londonig, és a második edzésen sikerült egy részleges izomszakadást összeszednem, aztán utána még 1 hét kimaradt. Tehát én Londonba tulajdonképpen úgy mentem ki, hogy mindenképpen le fogom futni, de ha kell, akkor 4 kézláb, vagy ha az sem megy, akkor lehet, hogy kézen állva. Úgyhogy sikerült 4 órán belül összehoznom, ez 3 óra 57, de hát ugye 3 óra 26-ot futottam Chicagóban, úgyhogy ehhez képest az ezért ez egy fél órás többlet, amit most mindenképpen szeretnék majd valamilyen módon kompenzálni az októberi Chicago, mert az lesz a következő.
Ismételten Chicago?
Igen, ugye ez volt az első olyan maraton, amiben saját eredménnyel hívtak be. Tehát az előző Chicago az tényleg ezzel a 3 óra 26-44-el annyira jól sikerült, hogy ott már a saját koromban ezzel a teljesítménnyel tudtam jelentkezni, és be is hívtak, be is válogattak. Ergo nem kellett utazási irodán keresztül, vagy lottósorsoráson keresztül bekerülnöm, hanem egyszerűen csak küldték a meghívót, hogy az időm alapján, hogyha gondolom, akkor nagyon szívesen várnak, és én ezt nem akarom kihagyni. Már csak azért sem, mert ott az előző Londonin az volt a célom, hogy megfussam így 51 évesen a legjobb időmet. Ez akkor nem sikerült, úgyhogy most egy évvel később megpróbálom megint ezt abszolválni.
Vissza Londonhoz fel sem merült benned, hogy így sérülten, igazából gondolom, milyenkor röviddel a maraton előtt már nagyon számít, hogy mennyit tudtál ezen, de hogy viszonylag akkor felkészületlenül, talán mondhatjuk így, kihagyod ezt a versenyt?
Ja, olyan opció nem volt.
Egyáltalán nem volt.
Nem, failure is not an option, szóval nem, ez egyáltalán nem volt benne. Ugye ez azt jelentette volna, hogy akkor újra kellett volna jelentkeznem Londonban. Nekem nagyon érdekes londoni jelentkezésem volt. Nem tudom, hogy erről múltkor meséltem-e.
Hát elég bonyolult nekem.
Igen, ugye egy guatemalai utazási irodán keresztül kerültem be. Egészen hihetetlen történet, és ezt nagyon szívesen elmesélem egy pár mondatban. Volt egy ismerősöm, aki megkért arra, hogy egy általa ismert hölgyel beszélgessek ezekről a nagy maratonokról, aki Bécsben él, aki ajánlott egy olyan Facebookos csoportot, ahol ezeket a nagy maratonokat egy 21-es csoporttal az összes információt megosztják, és akkor ott egyszerűen csak följött egy üzenet, hogy egy guatemalai hölgy mondja, hogy ő ismer egy guatemalai utazási irodát, ahol még 6 hely van Londonban, és egyetlen feltétel van a jelentkezéshez, az pedig az, hogy abban az országban, ahonnan a futó jelentkezik, ne legyen hivatalos olyan utazási iroda, aki a maratonokra szervez. Hát ugye Magyarországon nincsen, úgyhogy én azonnal jelentkeztem, mert London az így hiányzott, és amikor először beszélgettem az utazási iroda képviselőjével, akivel eléggé nehezen vettem fel a kapcsolatot lévén, hogy Guatemala meg Magyarország azért elég messze van egymással.
És ott rögtön kellett menned, mert ugye 6 kiadó hely volt.
Így van, és amit még rögtön kellett csinálni, az a fizetés, tehát mondták, hogy semmilyen körülmények között nem térítik vissza a befizetett díjat, és egyszer majd küldenek egy belépő regisztrációs kódot, ahova én majd regisztrálni tudok, de ez volt októberben, és a regisztrációs kódot januárban küldték, tehát tulajdonképpen 3 hónapot én úgy töltöttem el, hogy lebegtem és föld között, hogy az a pénz, amit én kiutaltam nagy nehezen, akkor ez most célba érte, vagy nem, illetve hogy létezik-e ez az utazási iroda, de aztán persze utána jártam, létezett, és megküldték a kódot, és valóban egyébként sikerült. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy a londoni a legnehezebb bejutás szempontjából. Ugye idén rekordot döntöttek, ami azt jelenti, hogy Ugye most áprilisban volt a verseny, erre 574 ezeren jelentkeztek, arra durván nagyságrendileg 20-30 ezer olyan helyre, amire jelentkezni lehet, hiszen az összes többit azt valamilyen szponzorcégnek vagy az elitatlétáknak kiadják, és az az új rekord, ez most 840 ezer lett, tehát a 2025-ös londoni maratonra 840 ezer, tehát majdnem 1 millióan jelentkeztek, hát elég kicsi az esély annak, hogy az ember bekerüljön, úgyhogy én ezt tudtam előre, hogy ez az 570 is egy nagyon komoly szám ahhoz képest, úgyhogy nem volt olyan opció, hogy én ezt ne fussam meg akkor.
A saját személyes elvárásaid hogyan módosultak így a negatív előjelek fényében egyébként, akár az időelvárásod, vagy utána már nem is volt időelvárásod, csak hogy teljesítsd?
Csak annyi volt, hogy teljesítsem, az a nagyon fontos, hiszen akkor tudom ugye a negyedik pipát is oda tenni a hat nagy maraton mellé, és akkor így már csak kettő maradt, New York, illetve Tokió, és hát Londonban tényleg az volt, hogy valamilyen módon, de végig kell menni. És egyébként érdekes volt azért az embernek a test, az bármennyire is mi úgy gondoljuk, hogy azért viszonylag gyorsan elveszti azt a fajta fittséget, vagy azt a fajta felkészültséget, amit az ember az edzésekkel beletesz. De azt kell, hogy mondjam, hogy az első 30 kilométer az ahhoz képest, ahogy én elindultam, meg ahogy vártam magamtól, az nem volt rossz. Tehát ha azt tudtam volna tovább csinálni, akkor egy egész jó időt futok, hát 30-nál elfogytam, és akkor ott valóban az már olyan séta, nézelődés, és aztán ilyen vánszorgás jelleggel ment, ezért lett gyakorlatilag ez a 4 óra közeli idő, de az első 30 az egy eléggé jó tempóban ment, ahhoz képest, hogy maga a londoni pályáról tudni kell, hogy ez egy eléggé hullámos pálya.
Ja, amikor lefutottad, akkor mit éreztél, ugye például, aki nyilván kisebb adagokat edz, mondjuk én, sokszor van az, hogy amikor nagyon-nagyon jó formában érzem magam, és lemegyek edzeni, és tényleg sikerül az időeredmény, sikerül a súlyt megemelni, amit kitűztem magam elé, akkor az nyilván jó érzés, de ugye már úgy mentem bele, hogy na ezt én most meg fogom tudni csinálni, de sokszor jobb érzés, amikor semmi kedvem az ég egyadt a világon edzeni, és mégis lemegyek, és mégis megcsinálom. Neked így mentálisan hogy jött ki? A futás után mit éreztél? Érezted ezt, hogy hát ez most a hátam közepére nem kívánom, de megcsináltam.
Ez pont így volt. Tehát szerintem, hogyha valaki nagyságrendileg olyan szinten edze, hogy mi amatőr futók edzünk, akkor ha egy jó tempós maratont fut önmagához képest, akkor én azt gondolom, hogy azt kell, hogy érezze, hogy most akkor ő semmi másra nem vágyik, csak hogy ehessen, meg alhasson, meg zuhanyozhasson. Ha ennél ő jobban érzi magát, akkor az azt jelenti, hogy nem tette bele az energiáit teljes mértékben. Úgyhogy nálam is ugyanez volt. És hát nyilván, amikor az ember hazamegy, eszik, alszik egyet, és föl kell másnap, akkor már a következő maratonon gondolkodik, ami szintén teljesen természetes. De ez egy teljesen normális reakció. Azért 40 kilométert lefutni, én azt gondolom, hogy mindenkinek egy teljesítmény. Szokták is mondani statisztikában, hogy van ez a jó vicc, hogy egy átlagos ember mennyi idő alatt futja le a maratont, és akkor erre az a válasz, hogy átlagos ember nem fut maraton. A statisztika az, hogy 1%-a fut le az embereknek maratont a világra átlagosan, tehát minden 10 000 ember. Én azt gondolom, hogy ez egy viszonylag elit klub, ebbe jó tartozni, de ez azt is jelenti, hogy hát az azért ott elfárad az ember a végére.
És akkor ez nagyon-nagyon látszik, hogyha mondjuk 2 hetet nem edzel, egyáltalán nem futsz.
Én 3 napot érzek. Tehát hogyha 3 nap kimarad egymás után, akkor már úgy érzem, hogy visszaesik a teljesítményem, és ezt nem a számokon látom, hanem az érzésből. Tehát ott már ugye elkezdek aggódni. Nyilván ennek azért van egyfajta ilyen pszichés negatív hatása is, az ember egy kicsit jobban aggódik, mint ahogy kéne, mert nyilván a test azért emlékezik, de tulajdonképpen az a jó, hogyha az ember úgy tudja a beütemezett edzéseit végigcsinálni, hogy abban minél kevesebb lehetőség szerint ne legyen kihagyás.
Emlékszem, a múltkori beszélgetésünk során elmondtad, hogy ugye mentálisan a futás közben neked az a taktikát, hogy ugye szakaszolod, mondjuk ilyen 7 kilométeres távokra osztod le, ami éppen előtted van. Ez Londonban is így volt?
Nem, ez máshogy volt. Londonban nem volt ez, tehát Londonban csak annyit néztem, hogy fogyjanak a kilométer táblák előttem, és abban annyi volt a segítség, hogy megvoltak kilométerben, meg voltak mérföldben is adva, tehát váltogatták egymást így a táblák, így egy kicsit könnyebb volt feldolgozni, nem volt ez a hetes, itt tényleg arra mentem, hogy egyszerűen csak beérjek, és az, hogy milyen tempóval, meg milyen idővel, az már nem volt egyáltalán lényeges, ergo ez a fajta szakaszolás sem számított annyira.
Milyenek voltak egyébként az időjárási körülmények? Azok ideálisak voltak amúgy?
Azok ideálisak voltak a széltől, meg a hidegtől eltekintve. Ez is egy érdekes tény, azt gondolja az ember, hogy ilyen kellemes 20 fokos idő az, ami egy ideális egy hosszú táv futóra kis napsütéssel vagy felhőkkel. Hát ezzel szemben a tény egyébként a 6-8 fok. Tehát egy viszonylag hideg időben kell, vagy tud az ember jó maratont futni. Olyan 6 fok volt, csak nagyon erős volt a szél. Tehát az volt a probléma, hogy azért ez egy szeles futás volt, illetve az, hogy a szervezők megadták, hogy 2-2,5 órával korábban ki kell menni, mint ahogy az embernek a szakasza indul, ami viszont azt jelentette, hogy miután letettük a csomagot, tulajdonképpen abban a futófelszerelésben, amivel végigcsináljuk az egész, egy egész futást, egy teljesítményt leadva, még egy ilyen nagyságrendileg 2 órát ott kellett fagyoskodni. Volt ennek egy ilyen menekültábor hangulata, és ezt most jó értelemben veszem, mindenki próbált bemenekülni valamilyen szélárnyékos helyre, és ott diderget mindenki, de amikor a futásra már sor került, és aztán kicsit összeállt a tömeg így rajt előtt, azért már egyrészt bemelegítettük egymást, másrészt meg ugye ilyenkor jön az izgalom, és akkor ez már egészen más hőérzetet kelt az emberben, meg izgalmat kelt, onnantól már jó volt, de maga az eleje ez egy picit nehézkesen indult, pont amiatt, mert nagyon erős volt a szél.
Londonban egyébként mondjuk előző nap érkeztél ki repülővel, és akkor másnap volt a verseny.
Két nappal korábban, ugye itt nem kellett nagyon átállni, hiszen csak egy óra az idő átállás, úgyhogy ezzel nem volt probléma. Nekünk ez egy ilyen családi túra volt, mert az én lányom kint tanul, most fejezi be az egyetemet, úgyhogy őket is meglátogattuk, úgyhogy a családom többi tagja a megszokottól eltérően most jött velem. Egyébként én ezeket a maratonokat mindig úgy teljesítem, hogy egyedül megyek. Én nem szeretek előtte város nézni, nem szeretek előtte gyalogolni. Igazából én arra koncentrálok, hogy minél többet tudjak pihenni. Ilyenkor szoktam egyébként a blogjaimat írni. Van egy blogom erről, ezekről a futásokról, meg a maratoni felkészülésről, meg a maratoni élményeimről. Az a neve, hogy futások a blog körül, a világ körül, hogyha ezt így tudom most egy kicsit propagálni, úgyhogy ezt megtaláljátok, és akkor nem nagyon szeretek mással foglalkozni, mint azzal, hogy pihenek, egy kicsit gépelek, és aztán a futás, amikor a maraton eljött, akkor megfutok.
És mondhatod, hogy ugye 2 órán keresztül várakoztatok, azért ez problémát jelenthet, tehát így ismételten lemerevedsz, újra kell melegíteni. Amúgy a szokásos bemelegítésed futás előtt az mondjuk egy ilyen félórás futás, vagy az hogy néz ki?
Nincs bemelegítésem, és bocsánat, ezzel egy olyan ajtót fog kinyitni, azt hiszem, ami megint két nagy táborra osztja a futókat, meg a nem futókat is, hogy kell-e bemelegíteni, vagy nem. Biztos valakinek igaza van, én a saját tapasztalatomat mondom el. Nekem az edzéseim olyanok, hogy az első mondjuk 5 perc, 10 perc az egy ilyen folyamatos fölkészítő, bemelegítő futás, én nem melegítek belőtte, de egyébként maraton előtt sem melegítek be. Egyrészt nem szeretek nyújtani, én a nyújtást kifejezetten ellen, főleg a statikus nyújtást kifejezetten ellen javatnak gondolom a futás előtt. Másrészt pedig úgyis megfelelően izgalmi helyzetbe kerül az ember, jön az adrenalin. Nekem még soha nem volt azzal a problémám, hogy nem melegítettem be. Lehet, hogy nincs igazam, elfogadom az ellenvéleményt, és elfogadom az orvosi bizonyítékokat is. Évek óta nem melegítek be, azt kell, hogy mondjam, úgy futok, és tulajdonképpen nincs problémám.
Ez nagyon érdekes, mert amúgy én is gyűlölök, de én viszont ugye pont, amit mondtál, hogy az a kép él bennünk, hogy azért be kell melegíteni.
Igen, és egyébként az a kép él bennünk, hogy nyújtani kell, és lehetőség szerint jó magasra fel kell tenni a lábat. Kiváló cikkek vannak erről egyébként az edzőmnek az oldalán is, Lőrinc Olivérnek az oldalán is lehet találni ilyeneket, de hogy az ember egy picit elmélyedben a sporttudományban, azért itt olyan alapvető dolgok dőlnek meg, ami régen teljesen egyértelmű, nyilvánvaló és elfogadott volt. Például mit jelent a laktátküszöb? Van-e arról szó, hogy egyáltalán létezik-e laktátküszöb, vagy ezt más módon kell értelmeznünk? Hol van az aerob-anaerob zónának a határa? Tulajdonképpen kell ezt ennyire mérni, vagy nem? Kell-e statikusan nyújtani? Lehet-e dinamikusan nyújtani? Mi az a bemelegítés? Milyen laza ízületi állapotban kell lenni egy futónak ahhoz, hogy a legjobb teljesítményt le tudja adni? Én megmondom őszintén, nem vagyok ennek a szakértője, én azt csinálom, amit az edző mond, és egyelőre azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel londoni kivételével még mindig javulni tudtam.
Az edzőt feltételezem, ő veled ment?
Nem.
Ő sem? Nem. Ő sem szokott járni a maratonokra? Vagy?
Nem. Tehát ugye ő neki elég sok tanítványa van, és hogyha mindenkivel mennek, az azt jelenti, hogy ő folyamatosan utazna. Ez egy ilyen online edzés, ami hál' az égnek online, ami azt jelenti, hogy így sokkal könnyebben kerülnek át applikációkról, webfeletekről, az órámról az adatok, amiket ő elemez, és ami alapján ő a következő hetet összeállítja.
Ha beszéljünk a felkészülésről, mert hogyha valaki elolvassa a blogodat, akkor ott gondolom tényleg sokkal részletesebben fejtett ki, mint amire most van lehetőségünk, de azért a legfontosabb kérdéseket beszéljük át, tehát akkor ugye edzővel készülsz.
Igen.
Viszont feltételezem, először saját kontóra kezdted el az edzéseket, vagy te terveztél el valamit, hogy hogyan lehet jól felkészülni egy hosszú távra?
Igen, és annak minden olyan negatív hozadékát átéltem, amit egy amatőr futó, amikor edző nélkül és tudás nélkül nekivág annak, hogy felkészül bármilyen hosszú távnak, legyen akár ez egy félmaraton, vagy akár beszéltek egy 10 kilométerről is, hát elkövet, és aztán a saját negatív tapasztalataiból majd levonja a konzekvenciát.
Tudnál ilyen negatív dolgokat mondani? Mert feltételezem, nagyon sokan, úgy én is, teljesen saját szakára futunk, úgyhogy mi az, amit legtöbben el szoktak ilyenkor követni?
A legfontosabb, szerintem a hosszú távfutásban az, hogy mindenki, még aki tudja, az is, de gyorsan fut. Tehát edzésen nem futunk gyorsan. Ugye ez az ökölszoba, és ez megint egy ilyen, ugyanez már egy viszonylag régebbi felismerés, de azért nagyon sok embernek új, ami azt jelenti, hogy körülbelül a teljes edzés mennyiségnek akár időben, akár távolságban a 80-85%-át egy nagyon kényelmes, laza tempóban kéne kocognia.
Tehát mondjuk, hogyha 5 perces kilométereket futok, az milyennek számít? Vagy így gondoltad, ennyire kilométerre leosztva?
Tehát ha átlagosan 5 perces kilométerekre vagy képes versenyen, akkor nagyságrendileg nálad olyan 7-7,5-8 perccel kéne kocogni. Ökölszabály szerint.
Aha.
Nem fogsz, egyszerűen azért, mert azt gondolt, hogy ez nem edzés.
Abszolút. Ez nagyon igaz, igen. Tehát, hogy elfutjuk akkor a...
Így van, de tulajdonképpen elfutjuk az edzéseinket. Tehát én azt mondom, hogy az alazakocogás, ez nyilván mindenkinek az edzettségétől, meg ahhoz képest, hogy ő mit fut, mire készül, de hogyha ez ilyen 6 perc, 6:30 között van, és ő ezt kényelmesen jól úgy tudja lefutni, hogy mondjuk közben tudna verset szavalni, vagy tudna beszélgetni a futótársával, hogyha nem egyedül van, akkor azt nevezzük laza kényelmes kocogásnak, tehát amikor még nem kapodjuk a levegőt ahhoz, hogy mi tudjunk beszélgetni. Mondom még egyszer, 80-85%-át az edzéseknek így kéne tenni, így kéne csinálni, és az a 15-20% a maradék, azok kell, hogy tartalmazzák az intervall edzéseket, a sprinteket, a gyorsulásokat, a fartlekeket, bármi olyat, ami még ahhoz kell, hogy az ember valóban az izmait, a vázrendszerét, az inait hozzá tudja szoktatni ahhoz a terheléshez, amit egy ilyen hosszú távú verseny jelent.
Akkor ez egy jó tipp volt a számomra, mert én mondjuk a legtöbb, amit eddig futottam, az 13 kilométer volt, és szerintem a legjobb egyéni teljesítményemkor futottam azt ilyen 5-0-5-ös kilométerenként, akkor ez elég gyors ahhoz, hogy mondjuk akár egy félmaratonban gondolkozzak. Mert is legalábbis én személyesen úgy éreztem, hogy hát ez a 13 kilométernél én teljesen kifulladtam ebbe a tempóba.
És ha másnap ki kellett volna, visszakérdezek, ha másnap ki kellett volna menni edzeni, hogy mentél volna ki edzeni? Mert az biztos, hogy nem azzal a lelkesedéssel, ahogy hozzá kéne állni egy edzéshez, amikor azt nézem, hogy várom az edzést, meg fogom csinálni, tudom, jól érzem magam, lesz benne egy kis terhelés, de egyébként egy jól eső dologba megyek bele. Igen, hogyha az ember ilyen tempóval futja, akkor azt érzi egyrészt a végére, hogy nagyon elfáradt, közben azt érzi, hogy rettenetesen kell küzdenie, és hogy másnap reggel ugyanezt meg tudja csinálni, hát ez legalábbis hozzáállás meg mentalitás kérdése, nehéz. Tehát pont ezért mondom azt, hogy nagyon sokan túlságosan gyorsan akarnak felkészülni bármilyen futásra, túlságosan gyorsan akarnak eredményt elérni, ezt sokkal jobban fel kell építeni, sokkal több időt kell adni a testnek is, azt mondom, hogy a léleknek is ahhoz, hogy felkészüljön. Ez akár lehet egy másfél év is mondjuk egy maratonra első maratonra való felkészülés, mire valóban minden egyes része a testnek, mondom még egyszer a vázrendszert, az ízületeket, az inakat, az izmokat, a tüdőt fel tudjuk arra készíteni, hogy ilyen teljesítményt leadjon. Mondok egy példát, és hogy miért fontos ez a 80-85%. Ugye nem tudják, de nagyon kevesen tudják, de a futásnál alapvetően az számít, hogy azt az energiát, az hogyan, milyen módon tudom kinyerni a futáshoz, főleg a hosszú távfutáshoz, ami az állandó tempóhoz szükséges. Itt például a sejtben lévő mitokondrium szám, az nagyon nagyot számít. A mitokondriumok számát úgy tudom növelni, ha lassan futok. Pont. És akkor, hogyha ez megvan ez a mondat, akkor az azt jelenti, hogy én már hozzá tudom ahhoz kapcsolni, hogy azért futok lassan, nem azért, mert hogy ilyen lusta vagyok, hanem azért, mert ez adja a legnagyobb fejlődési lehetőséget, még akkor is, ha ez nem látványos. És aztán a maradék 10-15-20%-ban majd hozzáteszem a gyors izomrostoknak a fejlesztését, hozzáteszem majd azokat a tempókat, ami szükséges ahhoz, hogy mondjuk a tüdőkapacitáson tudjon dolgozni, de alapvetően az energia mérlegem, az energiaforrásom az, ami számít. Ehhez tényleg lassan kell futni, ez az igazság.
Te estél egyébként ilyen hibába, kicsit saját tapasztalat
is? Mindig.
De még most is?
Hogyne.
Vissza kell, hogy fogjon az edzőt.
Persze, abszolút. És ugye ezért van az, hogy én az edzésemet úgy kapom meg, hogy ez rátölt az órámra. Tulajdonképpen az órámon edzés közben egy olyan műszerfalat látok, ahol a legfontosabb mérőszám az alapvetően nem a tempó, hanem a pulzus. Tehát egy modern edzés az mindig pulzus alapú edzés, az azt jelenti, hogy van ennek egy minimum pulzus része az adott edzésen belül annak a szakasznak, amit futok, meg egy maximum pulzus száma, és a kettő között kell ezt tartani. Ezt nagyon sok minden tudja befolyásolni, hogy aludtam, mit ettem, kipihentem a magam, nem vagyok-e beteg, egészséges vagyok, tehát azért a pulzus szám is tud változni, ezért adják meg egy sávban, de alapvetően ez az, ami számít. Így aztán én nem tempóra megyek, azt sem tudom egyébként, hogy mennyit fogok futni egy edzésen, hiszen én mondjuk időre kapom meg ezeket az edzéseket. Mondok egy példát, mondjuk 5 perc bemelegítés, akkor 20 perc felhozó futás, akkor jön mondjuk egy 6-szor valahány perces intervallum, levezetés, és akkor még a végén van még egy laza levezetés. Nem tudom, hogy mennyit futok, én azt tudom, hogy az egyes szakaszokban milyen pulzus tartományokban kell magamat tartanom, de hogy ez most jó nap, vagy rossz nap, kicsit gyorsabban tudok menni, vagy lassabban, az majd akkor kiderül, nem is ez számít. Az számít, hogy ezekben a pulzus tartományokban teljesítsek, hiszen ez van optimalizálva arra, hogy egy napi, egy heti terhelést megkapjon a szervezet, ebből tudjon regenerálódni, ez az, ami őt fejleszti, és aztán a következő héten az eredmények alapján majd hozzá lehet tenni a következő edzést. Ezért nagyon fontos az, hogy lehetőség szerint ne papír alapú edzésből dolgozzunk, hanem legyen egy élő konzultáció valakivel, mondjuk egy edzővel, aki ezeket az eredményeket, ami a futás után az ő felületére visszatöltődik valamilyen módon, ki tudja elemezni, meg tudja nézni, hogy tényleg mi volt az adott terhelés, hogyan reagált erre a testem, valóban jól tudtam bevenni az adott hetet, és akkor ez alapján föl tudja építeni a következőt.
Akkor azt nem is érdemes megkérdeznem, hogy hány kilométert futsz egy-egy edzéskor, mert egyfelől ez mindig változik, másfelől ezt nem is nézed akkor annyira.
Fogalmam nincs, ez mindig csak a végére derül ki, és ugye...
A végére viszont kiderül?
A végére kiderül persze, és ugye a klasszik futás szerint, amikor az ember mondjuk, nem tudom, 13,98 kilométernél áll, akkor egy kicsit úgy szitkozódik magában, hogy még azért hozzá kellett volna tenni 20 métert, hogy meglegyen 14, de hát nem így adta ki az edzés, úgyhogy ezt már nem futom mellé.
Na jó, hát érdekes dolgokat mondtál el, és egyébként akkor mikor lesz a időben a következő nagy maraton?
Ez október 13, ha jól emlékszem, az október 2. vasárnap, és ez Chicagóban lesz. Ez a bizonyos, most az egyéni rekordomat megpróbálom felállítani, tehát ez ebből a szempontból fontos.
Célirányosan arra mikor kezdesz el készülni? Mondtad, 2 hónappal előtte már...
Nem, már elkezdődött a felkészülés, sőt, tulajdonképpen ez úgy van, hogy ha az ember lefutja a maratont, érdemes egy pár napot otthon azért pihenni. Egy maraton elég megterhelő, és nem csak azért, mert mondjuk izomláza van, vagy nehezebben jár valakinek, hanem például azért is, mert ebben a terhelésben az ember immunrendszer is legyengül. Nálam például rendszeres az, hogy valamilyen módon valami influenzát, megfázást, valamit összeszedek maraton után, de tulajdonképpen egy klasszik módszerint mondjuk egy hét után már el lehet kezdeni a következő maratonra készülni szépen. Nekem is mindig ez az elv, és valami, hogy valamilyen módon ez mindig csúszik, úgyhogy tulajdonképpen én most kezdtem el felkészülni az októberire. Én azt gondolom, hogy ez elég idő lesz ahhoz, hogy jól tudjam majd azt teljesíteni.
2 naponta edzel?
Nem. Alapfelállás szerint 6 edzésem van egy héten. Tehát a hétfő a pihenőnap, és az összes többin valamilyen módon van edzésem.
Munka után legtöbbször, vagy?
Igen, alapvetően munka után, igen. Igen. Uh-huh. Tehát ez nekem a második műszak, vége igen. A melónak, és akkor kimegyek, lefutom, és utána megyek haza.
És egyébként 90%-ban szoktad várni az edzést, vagy szoktad várni a felkészülést?
Én nagyon várom mindig, én nagyon szeretek futni. Nagyon jó levezetése ez a napi stressznek. Általában valamilyen podcast, zene, nyelvtanfolyam megy a fülembe, tehát el tudom terelni a figyelmemet arról, miközben azért az órámon látom, hogy hogyan futok. De ez egy ilyen nagyon jó kikapcsolódás, mondhatni azt is, hogy a hobbi része is bőven benne van ebben, meg a stresszoldás is nagyon bőven benne van ebben, úgyhogy én mindig várom. És viszonylag egyszerű dolgom van, mert nálunk a cégtől körülbelül egy 1,5 kilométerre van egy kiváló rekordtámpája, egy 1 kilométeres egy tó körül. Tényleg minden felszereltséggel, úgyhogy nem tudok panaszkodni, oda kiballagok, és akkor ott elkezdődik a napi edzés.
Azt szeretem még volna kérdezni, ez most nem annyira illik ide, de hogy a futócipőnek nagyon nagy a jelentősége, nem? Vagy ez túl van misztifikálva valamelyest?
Egyáltalán is túl misztifikálva, ez valóban így van, nagyon nagy jelentősége van. Nagyon sokat lehet egy jó futócipővel nyerni, és szerintem nagyon sokat lehet veszíteni azzal, hogyha az ember nem találja meg a jó futócipőjét. Megint lehet, hogy olyan ajtókat nyitogatok, ami heves ellenérzéseket fog bizonyos futóknál okozni. Én nem igazán hiszek ebben a állapítsuk meg, hogy szupinálok vagy pronálok című történetben, hogy befele vagy kifele hajlik a bokám, mert szerintem amióta ember az ember azóta vagy szupinál, vagy pronál a bokája, és nem nagyon hiszem az, hogy egy pár 10 évvel ezelőtt ez egy ilyen fontos tényező lett volna ahhoz, hogy akár vadászni tudjunk, akár megmeneküljünk a kardfogú tigris elől. Szerintem ez egy kiváló reklámfogása annak, hogy milyen drága cipőket érdemes megvenni. Sokkal inkább az a fontos, hogy megfelelő izomzattal rendelkezzünk, de egyébként a futócipő az nagyon sokat tud segíteni és rontani is azon, hogy megyünk. Mondok erre is példát. Én például nem szeretem a túlságosan vastag talpú cipőket, mert úgy érzem, hogy nagyon sok energiát elvesz és letompít. De nem szeretem például nagyon vékony talpúakat sem, mert hogy az valamilyen módon meg olyan, mintha nem lenne semmi a lábamon, és ez egy jelentős, tehát hogyha nincsen meg az embernek a jó futó stílus, azért egy jelentős fizikai terhelést tud az izületeknek okozni. Mindenkinek be kell lőni, hogy mi az a kényelmes. Általában egyébként nem ez szokott számítani egy futócipőnél, hanem a szín.
A szín?
Ha, hogyne?
Azt mondja, hogy
hát úgy, hogyha az ember egy nagyon szép futócipőt lát, akkor azt megveszi, és akkor bemeséli magának. És akkor bemeséli magának, hogy ez a legjobb futócipő.
Hirtelen azt hittem, hogy ez tényleg így van, szakmailag igazoltam, hogy számít a szín, és azért kerekedett ki így.
Szakmailag számít, igen, hogy kinek mi tetszik, mert nyilván sokkal jobb az érzés. Az érzés, hogyha olyan futócipőt fut az ember, ami tetszik is neki.
Neked egyébként a futó stílusodat kellett alakítania az edződnek, miután találkoztatok, mondta, hogy kicsit máshogy vagy.
Ne nem sokat találkoztunk, és amikor találkoztunk, akkor sem az a futásomat nézte, hanem egyszerűen csak beszélgettünk, mi online tartjuk a kapcsolatot, és ezzel megint kinyitok egy ajtót, ami vagy a A vagy a B pártra fog majd valamilyen módon heves ellenőrzéseket gyakorolni. Szerintem alapvetően, és az edzőm véleménye alapján ezt tudom őszintén mondani, a futóstílusnak nincsen túlságosan köze a teljesítményhez. Egyszerűen azért, mert hogyha megnézünk egy átlagos futót, azért mondjuk egy középkorú futót, van már az ő tarsójában 20-30-40 év, ami alapján történtek sérülések, és nem csak feltétlenül sportsérülések, hanem bármilyen sérülések, megvan a saját felépítése a vázrendszerének, tudja azt, hogy ő jobblábas vagy ballábas, lehet, hogy egy pár milliméterrel hosszabb az egyik lába, lehet, hogy egy kicsit, hogyha félbevágnak, akkor az egyik oldal az egy kicsit nehezebb lenne, lehet, hogy jobbkezes. Tehát, hogy egy csomó olyan egyedi tulajdonsága van az ember testének, ami alapvetően azt befolyásolja, hogy ő milyen futóstílussal rendelkezik. Ezeket hosszú távon tudományos kísérletek bizonyítják, hogy nem nagyon lehet korrigálni. Tehát azt lehet tenni, hogy azt a testet valamilyen módon olyan terheléssel megfelelő kondícióba hozzuk, ami a saját, mondjuk azt, hogy keretrendszerében a legjobb teljesítményt tudja leadni. Általában egyébként azt szokták mondani, hogy ez a bizonyos középtalpas leérés az, ami számít és jó, hiszen akkor tudunk igazából jól futni.
Mondd el kérlek, hogy mit jelent pontosan, hogy hát ha nem mindenki, ez a középtalpas leérés.
Igen, ugye, hogyha megnézzük, alapvetően két futóstílus van, az egyik az, amelyik sarokkal fogja a talajt, ugye erre volt talán ha jól emlékszem, a Nike-nak az a fejlesztése, hogy viszonylag, de nem ez a dorkószerű futócipa, hanem egy viszonylag nagy habréteggel vagy gumiréteggel rendelkező futócipőt adott a futóknak, hogy ezzel tudják az impaktot, ezt a becsapódási energiát csökkenteni, ami a bokát, térdet, meg a csípőt éri akkor, amikor ő sarokkal ér le. A másik típus az, aki a középtalpar ér le, ugye ez a lábujjak mögötti viszonylag szélesebb rész, és azt mondják, hogy ez az, ami viszonylag jól tudja úgy felvenni az energiát, hogy ez az erős behatás, ez tudjon úgy tompítódni, akár a keresztboltozatban, akár a harántboltozatban, akár a bokában, akár a vádliban, hogy ez hosszú távon talán egészségesebb. Szerintem mindenkinek meg kell találni a saját stílusát. Én most utoljára arról láttam híreket, meg arról cikkeztek, hogy tulajdonképpen egyik sem jobb a másikhoz képest. Mindenki úgy fut, ahogy valamilyen módon az ő teste futni akar, meg futni tud, és ebből kell kihozni a maximumot. Meg kell nézni, hogy ki meddig jut. Nagyon érdekes, mert hogyha lenne egy olyan jó mód, meg egy örök aranyút, amivel lehetne menni, akkor mindenki, hogyha azt megtanulná, akkor legjobbat tudná futni, de hála az égnek nincs ez, ami egy borzasztó, izgalmas kísérletezést kíván, hogy kinek melyik stílus jön be, ki hogyan tud a legjobban futni, ki az, aki a bizonyos futóstílussal a legkisebb sérülést el tudja érni. Szerintem ez nagyon izgalmas, hogy az ember inkább felfedezze a saját lehetőségeit ebben.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt jártál nálunk, és remélem, hogy akkor sok jó tippet adtunk azoknak, akik hallgatnak minket, és futnak, vagy gondolkoznak hosszabb távban. Én sok jó tippet kaptam, és akkor hát az októberi maraton után majd valamikor még remélem jössz, és akkor beszámolsz róla.
Ha hívtok, nagyon szívesen jövök, és előre is köszönöm.
Horváth Péter az UBM csoport vezérigazgatója volt a Sportérték első vendége. Folytatjuk a műsort néhány másodperc múlva, maradjanak velünk.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Megnyílt Magyarország vadonatúj e-sport központja Budapesten. Itt van velünk a témában Bíró Balázs, a Magyar E-sport Szövetség főtitkára. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Azt írják, hogy a központ idehaza egyedülálló módon a játék lehetőség mellett játékos menedzsmentet, mentorprogramokat, edzőtábort és AI, mesterséges intelligencia képzéseket is kínál. Felmerül bennem a kérdés, hogy ez a központ mivel tud többet, mint a korábbi olyan helyszínek, amelyek akár ugyanezen funkciókat be tudták tölteni, amiket az imént felsoroltam.
Ugye a Delta 1-ről beszélünk, ami Budapest legújabb e-sport központja. Azt gondolom, hogy maga egyrészt a fekvése, az, hogy hol érhető el maga ez a szolgáltatás, olyan központi helyen van, ahol ami viszonylag könnyen elérhető tömegközlekedéssel, illetve egyéb individuális módokon. Ez az egyik ilyen erénye történetek, a másik pedig az infrastruktúrás felszereltsége a helynek. Ilyen szempontból nem csak versenyzésre alkalmas, ahogy ön is említette, hanem edukációs célokat is szolgál. Plusz, ami még fontos, és a szövetség oldaláról nekünk egy nagyon fontos tényező, hogy a Magyar E-sport Szövetség MOBA RTS és KRT játék szakágának az egyik központjává avanzsál elő ez a helyszín, és egy olyan szellemi műhely épül majd itt, ahol egyébként a lolosok, dotások, nem csak a játékmechanikai ismereteket, hanem a stratégia és egyéb köröttes támogatást is megkapják, adott esetben egy edzőtáborban, vagy adott esetben különböző workshopokon, edukációs alkalmazásokon. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez ilyen szempontból egyedülálló. Másik része, hogy ennek a központnak a háttérszemélyzete, illetve az ehhez kapcsolódó szakértelem és tapasztalat az, ami még megkülönbözteti a többi hasonló helytől, vagy egy-egy videójátékos kávézótól a helyszín.
Ugye a magyar e-sport jelentősen tudott fejlődni az elmúlt időszakban, majd kitérünk akár a nemzeti válogatottunkra is, de hogy látja alapvetés, hogy legyen egy az e-sport világában bármit is elérni akaró országnak egy ilyen központi helye, és mennyire maradtunk le ebben akár rivális konkurens országoktól?
A Magyar Esport Szövetség oldalról egy fontos célkitűzés, hogy a helyi kezdeményezéseket, a helyi közösségeket is támogassuk. Gondolom az ilyen helyszínek, azok nem csak versenyzésre adnak lehetőséget, hanem egy új friss közösségnek az építésére is alkalmat adnak, és azokat nyilván itt a vonzás körzetében élő gémereket, e-sportolókat meg tudják szólítani. Ez nem csak amiatt fontos, mert szórakozást vagy versenyhelyzetet teremt az itt élőknek, hanem olyan szempontból is fontos, hogy erősíti a társadalmi edukációját a videójátékok, illetve az e-sport világának, és ezen keresztül az itteni tevékenységek keresztül betekintést nyerhet bárki, vagy szülő, egy pedagógus, egy bárki, aki egyébként kapcsolódni szeretne, vagy információt, vagy ismeretet szeretne kapni magáról a közösségről, a test közelből, saját élményen keresztül ki tudja próbálni. Ami még egy megemlítendő, meg egy fontos része a helyszínnek, hogy itt kijelzésre került egy videójátékos képessége felmérő kioszk is. Az Edukációs Bizottságunk Berkeiből indult a történet, ez egy, röviden ezt bemutatnám, mert ez nagyon izgalmas. Ezen keresztül a kioszkon keresztül objektíven fel tudjuk mérni a játékosok képességeit, tehát játék teljesítménytől függetlenül meg tudjuk mondani, hogy melyek azok a képességek, amiben erős, amivel eredményes tud lenni a videójátékok világába. Nyilván ez, aki először találkozik a területtel, aznak számára egy útmutató, hogy milyen játékkal érdemes kezdeni, milyen játékban érhet el eredményt, illetve a másik oldala, aki pedig már bent van az ökoszisztémában, és maga is játékos, annak számára pedig egy fontos visszajelzés, hogy melyek azok a területek, amik számára fejlesztendő képesség szintjén. Ez egy egyedülálló felmérés, és ez fizikailag itt a Delta 1-ben is elvégezheti bárki. Ezzel egyébként számos helyen az országban, különböző rendezvényeken, nemrégen lefutott országos Gaming Expo is minden egyes állomásán jelen voltunk, és ezzel is próbáljuk egyébként edukálni és terjeszteni az e-sport igényét.
Akkor így már eléggé érthető a számomra, amit kérdezni szerettem volna, hogy igazából akkor ki a célközönség ennek a központnak, de itt abszolút akkor a profi játékosoktól kezdve egészen azokig, akik csak ki akarnak próbálni egy VR szemüveget, vagy teljesen amatőrként, laikusként le akarnak játszani egy LOL meccset a haverjaikkal?
Pontosan, tehát ez lehetőséget biztosít a szórakozásra, a tudatos videójátékos szabadidő eltöltésre, és nyilván arra is, hogyha valaki professzionálisan szeretne készülni egy versenyre. Tehát ez lehetőség van arra, hogy bootcampet szervezzünk, edzőtábort, egyébként az idejében tervezünk a válogatottal is megjelenést, itt készülnek majd a Dota játékosaink a világeseményekre.
Hogy néz ki egyébként egy ilyen edzőtábor? Tehát hagyományos sportoknál bevonultanak az edzőközpontba a játékosok, ott van közel a szállásuk, és akkor mondjuk egy hétig hermetikusan csak együtt készülnek. Egy e-sport edzőtábor is teljesen hasonlóan épül fel, tehát nem kell ezt túl misztifikálni?
A hagyományos sportokhoz hasonlatosak egyébként ezek az edzőtáborok. Ez egyik rész, ez egy fontos játékmechanikai felkészülés, illetve az ahhoz kapcsolódó taktikák, stratégiáknak a begyakorlása, amit egyébként az adott versenyeken tudnak majd kamatoztatni a játékosok. Másik része nyilván egy ilyen csapatépítő jellegű történet, hogy összekovácsolja a csapategységet, és igyekszünk egyébként ezt kiegészíteni olyan elemekkel is, ami egyébként támogatja a versenyeken való mentális jelenléket is. Tehát itt arra gondolok, hogy olyan jellegű technikákat sajátíthatnak el a játékosok, amivel ki tudják zárni a külvilágot egy-egy élő eseményen, és csak a játékra, és csak az eredményességre tudnak koncentrálni. ilyen szempontból komplex a maga a felkészülés, de hasonlatosan kell elképzelni, tehát összezárva ott vannak a játékosok, és együtt játszanak, együtt kelnek, együtt mozognak, együtt vesznek részt a különböző aktivitásokon.
Mondjuk, amikor egy ilyen bootcampet szerveznek, akkor úgy kell elképzelni, hogy a központ jobban le van zárva a laikusok előtt, vagy megfér egymás mellett a kettő?
Ez lényegében egy elzárt terület a központon belül, tehát egy ilyen bootcamp helység, ahol fizikailag egy térben vannak a játékosok, de nyilván a látogató közönség ide nem tud bemenni.
Nyilván ezt nehéz felmérni, de ez ön szerint hogyan járulhat hozzá egy válogatott eredményességének javításához? Eddig volt-e probléma azzal, hogy ilyen szervezett edzőtáborokat tudtak volna szervezni nekik?
Ez feltett szándékunk, hogy minden játékban ilyen formában legyen előtt felkészülés nyilván a játékosok számára. De azért fontos, és hozzájárul a magához a teljesítményhez, mert azért itt az az alapfeltevés, hogy a többsége online közegben találkozik egymással a játékosoknak, illetve a csapatoknak. Ez segíti azt, hogy emberileg jobban megismerik egymást, hogy jobban tudnak kapcsolódni egymáshoz, és összeérik a csapat. Tehát mindenképpen hozzájárul ilyen téren az eredményességhez, és hát fontos is a felkészülés szempontjából, hisz nem csak nálunk, máshol is egyébként komolyan veszik az ilyen irányú felkészülést, és hát ez egy trend, hogy ilyen formában összezárva a játékosok házadban készülnek egy nagy eseményre kampányszerűen.
Említette, hogy sok előadás, edukációs tartalomüzenet is elhangzik majd ebben a központban. Mik a legfontosabbak ön szerint, amiknek ugye akár társadalmi, össztársadalmi hatásaik is lehetnek, és amiket edukációs tartalomként akár a játékosok felé, vagy teszem azt a szülők felé kommunikálni szeretnének?
Idejében az egyik egy nagyon fontos célkitűzésünk HUNESZ oldaláról, az edukációs téren minél közelebb hozzuk az összársadalomhoz magát a videójátékos világot. Egy ilyen társadalmi felelősségvállalási projektet indítottunk ebbe az évben, ESTB Plus címmel. Többek között egyébként, amit említettem, ez a videójátékos képességfelmérés, ez is része egyébként ennek a programnak. Másik oldalról pedig olyan edukatív előadások, amik bemutatják egyrészt a szülők számára értékes információkat adnak. Tehát mondok egy példát, hogy mik azok a játéktartalmak például, amik elérhetik a fiatalokat egy-egy játék stílusban, vagy egy-egy játék irányzatánál. Nem sokan ismerik, viszont van egy olyan jellegű önszervező folyamata a videójátékos világnak, amiben a kiadók osztályozzák a játékokat. Ez a PEGI osztályozás elterjedt itt Európában. Ez egy nem kötelező érvényű szabályozás, de ez például jól leírja azt, hogy milyen életkornak ajánlott az adott játékszoftver, hogy abban milyen tartalmak vannak, hogy ez hogyan érintheti a fiatalokat. Ez a szempont lehet a szülőnek, hogy valóban az a játék, ami egyébként az adott életkorban, vagy az adott élethelyzetben a fiatal számára alkalmas lehet. Ez egy példa, ilyen jellegű előadások várhatók itt is. Nagyon fontos az, hogy ezeken az előadásokon, illetve ezeken az aktivitásokon keresztül bemutassuk azt, hogy milyen értékei vannak a videójátékos közegnek, hogy mik azok a képességek, mondok pár példát, szemkész koordináció, figyelem, koncentráció, problémamegoldó képesség, konfliktuskezelés, kommunikációs készség, mik azok a képességek, amiket elsajátíthatnak játszva ezen keresztül egyébként a fiatalok. És azt gondolom, hogy ezek a képességek kifejezetten fontosak a jövő nemzedék és a jövő munkavállalói számára is, mert hogy ezen keresztül, ezeken a játékokon keresztül nyilván az eszközhasználatot, digitális környezetet is jól megismerik és belakhatják a fiatalok, és nyilván ezeket az értéket fontos kidomborítani, mert többnyire egyébként a média világából, vagy az esetben a közösségi médiában a negatív sztereotípiák azok, amik leginkább megjelennek egy videójáték mentén.
Egy kicsit ide hadd kérdezek is, hogy nem vagyok szülő, nem tudom teljesen beleélni magamat, de feltételezem, hogy a szülők körében a legtöbben attól tartanak, hogy hát függő lesz a gyerekük, és órákon keresztül csak játszik, és hogy ennek semmi hozanatja.
Többek között az ilyen jellegű kérdésekre is próbálunk választani, tehát ezeket a fajta negatív sztereotípiákat más megvilágításba helyezni, illetve bemutatni azt, hogy mennyit változott ez az elmúlt 10-15 évben, mikor nem tudom, hogy nagyon egyszerű példát mondok, hogy a játékosokat ilyen kockaként, szociális élet leépülésével és ilyen függéshelyzetbe tudnak kerülni ezekkel a játékoktól. Nyilván ennek megvan a tudományos oldala is. pszichológusokkal, illetve olyan szakemberekkel igyekszünk megvilágítani azt, hogy ezeknek a sztereotípiáknak mennyire haladtuk meg ezeket a sztereotípiákat. Mondok egy példát. Egy olyan képzet él az emberekben, hogy aki videójátékosik, az nagyon lehetősíti egy sötét szobába elhízott pattanásos fiatalok, akik egyébként szociális életet nem élnek, és elszigetelődnek a világtól. Már most ezzel szemben a valóság az, hogy a videójátékok világán keresztül hatalmas közösség épül. És az online tereket és az online digitális felületeket felhasználva képződik közösség, ami egyébként sokszor fizikai jelenlétben is megvalósul, tehát például találkoznak különböző eseményeken, versenyeken, különböző gaming tematikájú rendezvényeken, tehát ez egy meghaladott történet, pontosan közösség képző ereje van a videójátéknak. Nyilván azok a fajta sztereotípek még abból a korból jönnek, amikor az egy személyes játékok fették le a legnagyobb részét a videójátékos iparnak. Manapság azért a multiplayer és kooperatív játékok azért egy nagyon nagy divatnak, meg ilyen szempontból trendnek minősülnek, és így nyilván minél többen kapcsolódnak ezeken keresztül is össze, tehát például a közösségképző erő az nagyobb, mint amit gondolunk bele. De ugyanígy egyébként azt gondolom, hogy a fizikai mozgás is egy ilyen sztereotípia, hogy az egészséges életmód, a hagyományos sportnak a szeretete, az szemben áll a videójátékok világával. Ez is meghaladott történet. Nekünk minden évben van egy e-sport és videójátékos kutatásunk, amiben külön mérjük azt, hogy az e-sportolók, tudatos játékosok, mert úgy is szoktuk hívni őket, hogyan viszonyulnak a sporthoz. És nem kevesebb, sőt, nagyobb arányban vannak jelen egyébként a sportvilágában azok, akik egyébként e-sporttal foglalkoznak, mint egyébként az átlag magyar lakos, aki egyébként sportol vagy nem sportol.
Az még megütötte a szememet, ha jelhetek ezzel a képzavarra, hogy az e-sport oktatás egyetemi szinten is zajlik már Magyarországon. Ez hány intézményben jellemző, vagyis ez pontosan mit akar?
Lényegében, és akkor kicsit visszautalnék magára az edukációs kérdésre, célunk az, hogy minél magasabb szinten edukáljuk a hazai szakembereket, és ennek az egyik eleme az, hogy a felsőoktatásban jelen legyen az e-sport. Erre számos intézményben van lehetőség Budapesten is és vidéken is. Nem említeném, meg nem sorolnám fel, mert tényleg sok helyen van már olyan e-sporthoz kapcsolódó kurzus, ami ebben iránymutatást tud lenni. De nyilván ezeknek a minél professzionálisabb, minél inkább az aktuális e-sport tudást, vagy az e-sportról alkotott tudáshalmaz tudja átadni, abban látok nagy lehetőséget és előrelépési irányt. Így egyébként több nagy egyetemmel országos szinten tervezünk együttműködni, amiben egyébként mind az edzőképzést, mind pedig az e-sport menedzser képzést szeretnénk fókuszba állítani. Ez létfontosságú az a e-sport ökoszisztéma szempontjából, képzett jó szakemberek legyenek minden téren.
Nagyon szépen köszönöm, hogy nyilatkozott nekünk a Sportérték vendége. Bíró Balázs volt, a Magyar E-sport Szövetség főtitkára. Tegye máskor is, minden jót, viszont hallásra.
Köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hallásra.
És ennyi fért a Sportérték mai adásába. Én köszönöm szépen a figyelmüket. Jövő héten is jelentkezik majd a műsor hétfőn, a 17 órai híreket követően. A műsorvezetőt, Imre Lőrincet hallották. További szép napot kívánok, viszont hallásra.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.